Hallgassátok meg, testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumából, a 9. fejezetből. Folytatjuk az evangélium tanulmányozását 37. verstől 45. versekig. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, Jézus és három tanítványa, ugye, nagy sokaság ment eléje. És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból: Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd. Úgy rázza őt, hogy habzik a szája, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy űzzék ki, de nem tudták. Jézus így szólt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a te fiadat. Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket és visszaadta az apjának. Mindnyájan elámultak az Isten nagyságán, azon, amit tett, és ezt mondta tanítványainak: Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat, az emberfia emberek kezébe adatik. De ők nem értették ezt a kijelentést, mivel el volt rejtve előlük, hogy ne tudják megérteni, és féltek őt megkérdezni a kijelentés értelméről. Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a mai napot is. Hálásak vagyunk azért a kegyelemért, amit nap mint nap tapasztalunk tőled, amire méltók nem vagyunk. A gondoskodásodat, a szeretetedet, és azt, hogy ebben a mai igében is kinyilvánítod irántunk a te szíved szándékát, te szíved vágyát, és köszönjük neked, hogy te irgalmasan tekintesz ránk. Köszönjük, hogy nem elítélni jöttél, hanem meggyógyítani, és azért, hogy helyreállítsd a veled való kapcsolatunkat. Kérünk téged most azért, hogy ebben hadd tegyünk egy lépést ma is feléd, legyen ez a te dicsőségedre. Amen. Legutóbb, amikor a Lukács evangéliumában jártunk, és azt tanulmányoztuk, hallhattuk azt, hogy Jézus felment a hegyre, a Tábor hegyére, három tanítványát vitte magával, és ott valami olyat éltek át, ami számukra elképesztő volt. Szinte isteni dicsőségét látták, ahogy elváltozott az arca, a ruhája, megjelenik Mózes is, Illés, évszázadokkal ezelőtt meghalt emberek, Jézus velük társalog a haláláról, és olyan hatás alá kerültek ott a tanítványok, hogy gyakorlatilag Péter le sem akart volna jönni a hegyről. De aztán láttuk, hogy a történetnek az a vége, megjelenik Isten dicsősége, és azt mondja nekik, hogy egyedül Jézusra hallgassanak, és mire feltekintenek, nincs már ott velük más, csak Jézus egyedül. És most itt kapcsolódunk be a történetbe, hogy a következő napon, amikor jöttek le a hegyről. És egy óriási kontrasztot látunk, minden evangéliumban ez a két történet egymást követi, és valószínűleg Jézus is érzékeltetni akarta azt a kontrasztot, hogy milyen az Isten jelenlétében, és adott esetben milyen azon kívül lenni az embereknek. Ugye az imént egy nappal ezelőtt Jézust látták, és az ő dicsőségét, és egy olyan érzés lepte el, és fogta el ezeket az embereket, akik velük voltak, vagy vele voltak, és látták ezt, le sem akarnak jönni a hegyről. És most jönnek le a völgybe, és lelki értelemben is lefelé mennek, és azt látják, hogy mit okoz ebben a világban a sátán, és milyen gyötrelmeket élnek át ő miatta emberek. Láttuk az egyik fiút, az Isten fiát, Isten által megszállva, és Istentől eltelve, elváltozott, ragyogott, és az Isten dicsősége tölti be, és jelenti ki róla, hogy gyönyörködik benne. És itt látunk most a völgyben egy másik fiút, aki démonok gyötörnek, aki nem tud uralkodni magán, megrázza, habzik a szája, kárt tesz benne. Istentől megszállva, és a démonoktól megszállva. Egyik fiú, akiben fönn a hegyen az atya a kedvét leli, és ezt mennyei hanggal ki is jelenti, és itt lenne a völgybe egy másik apa, aki viszont gyötrődik a saját gyermeke miatt, hogy mennyire képtelen ő bármit is tenni magáért. Az egyik fiú, Jézus, teljesen stabil, ura a helyzetnek, fönt a hegyen, lent a völgyben, Isten jelenlétében, a világban, az ördög jelenlétében is. A másik fiú csak lent a völgyben van, és teljesen szétesett, teljesen kaotikus az élete. Rengeteg kontrasztot lehetne még észrevenni a két történetben. De szerintem ennyi is elég ahhoz, hogy egy kicsit belegondoljuk magunkat is abba, hogy vajon nem ilyen sokszor a mi életünk is? Egyszer fent, egyszer lent. Néha jól érezzük magunkat, néha azt mondjuk, hogy bárcsak mindig ilyen maradna, bárcsak mindig ezt élném meg. Aztán, amikor már az ember él néhány évet, évtizedet, akkor azért tudja, hogy nem fog ez így maradni, és sokszor már benne is van az ilyen örömteli pillanatokban, amikor a magasságokban járunk, az a félelem, hogy vajon milyen csapás fog következni. Mert tudjuk azt, hogy nem maradunk fönt sokáig ezen a lelki hegyen, abban az örömben, vagy abban, amit szerettünk volna konzerválni mi is magunknak, ahogy Péter ott a hegyen. Egyszer fent, egyszer lent. És lehetséges, hogy ma úgy jöttél ide, és talán így vagyunk, ha itt mindenkit megkérdeznénk, hogy valaki éppen fent van, egy jó időszakot él át, lehet, hogy hála van a szívedben, lehet, hogy ez a természetes, lehet, hogy teljesen közömbös, hogy valahogy az úton, a kettő között, félúton, sem fönt, se lent, olyan pont jó, jó lesz így, csak rosszabb ne legyen, és az is lehet, hogy úgy jöttél ide, hogy teljesen mélységben vagy, te vagy a völgyben. Lehet, hogy pont az a fiú, vagy pont az az apa, ki egyszerűen nem talál reménységet, nem talál gyógyulást, hiába kérdezi még, vagy hiába kéri még Jézusnak a tanítványait is. És én hiszem azt, hogy bármelyik helyzetben vagyunk, látjuk azt, hogy Isten tud velünk mit kezdeni. Meg tud minket szólítani, és stabillá tud tenni, akár fönt vagyunk, akár lent, hiszen ezt látjuk Jézusban. Neki mindegy volt, hogy hol van. Ő benne volt valami, ami úgy stabilizálta őt, hogy nem szállt el a dicsőségben sem, nem omlott össze a problémák között a völgyben sem. És akkor gondolkoztam, hogy vajon mit akarhatott Jézus ezen keresztül az övéinek, de mit akarhatott a Szentlélek nekünk, vagy az első olvasóknak ezen keresztül üzenni? Miért van ez a történet benne a Bibliában? Mit kezdjünk azzal, hogy most volt valaha egy apa, akinek a démonok gyötörték a gyermekét, és nem tudtak vele mit kezdeni? Mit akar ezen keresztül üzenni? És akkor azt mutatta meg nekem Isten, hogy az az első üzenetünk ma, hogy Jézusban soha nem fogtok csalódni. Jézusban soha nem fogunk csalódni. Lehet, hogy az emberekben igen. Sőt, biztos, hogy az emberekben igen, de Jézusban nem. Előfordulhat, hogy idejössz azért, hogy valami választ várjál a kérdésedre, mert éppen valami mélységben vagy. Vagy jöjjön már a lelkész, vagy egy ember, vagy hát itt vannak a hívők, hát valaki segítsen a problémámon, és azt veszed észre, sem a lelkész, sem Jézus tanítványai nem tudnak mit kezdeni a te problémáddal. És akkor hazamész csalódottan, mint ahogy ez az apa ment volna, ha nem megy oda végül Jézushoz is, és nem kéri tőle a segítséget a gyermeke számára. Szeretném, hogyha ezt nagyon komolyan vennénk, hogy még valószínűleg a lelkészetekben, vagy még nagyobb emberben, lehet, hogy egy püspökben, vagy akárkiben, emberekben elkerülhetetlen, hogy csalódni fogtok olykor. Ez benne van. Nem tudunk megcsinálni mindent, ti sem tudtok mindent, és nem az emberek elvárása szerint fogtok tudni tenni dolgokat sokszor, talán mert nincs rá erő, talán mert nincs hozzá szemünk, talán mert nincs hozzá hitünk. Én bennem is bizonyára már csalódtatok, de ha még nem, akkor fogtok. De ez nem teszi kisebbé Jézust. És gondoljatok arra, hogyha én bennem vagy valaki hívő testvéretekben csalódtok, ne adjátok föl, menjetek tovább, mert nem rólunk szól ez az egész, hanem Jézusról, és Istenről, és az Isten, és a te kapcsolatodról. Menj tovább egy lépést úgy, ahogy ez az apa tette, nem feladta, és nem azt mondta, hogy ez az egész hitkérdés, egy nagy áltatás, kitalálta csak valaki az egészet, és lám, az én fiamon semmi nem működik, hanem odament Jézushoz, És egészen egyszerűen megtapasztalta azt a csodát, amire várt. Na de most valaki gondolhatja magában, hogy és virágvasárnap, mi az, hogy Jézusban nem csalódunk? Hát ott mindenki ünnepelte, éljenezte, azt hitték, hogy megjött a messiás. És aztán azt látjuk, hogy pár nap múlva mekkorát fordul az emberek szíve, és széljenzés helyett lehet, hogy ugyanaz a tömeg, lehet, hogy mások azt kiabálják, hogy feszítsd meg. Hát nem csalódtak Jézusban? Én úgy látom, hogy ott sem Jézusban csalódtak az emberek, hanem saját váradalmaikban, a saját Jézus képükben. Mert ők azt gondolták, hogy a messiás olyan lesz, mint egy hadvezér, aki jön és majd kiűzi a rómaiakat, de ezt tudjuk már jól. Jézus nem ezért jött. Sőt, a mai égénkben is azzal találkozunk, hogy Jézus előre megmondja azt, hogy ő emberek kezébe adatik. Ha ezt meghallották volna, ha nem tartottak volna valami olyan saját teológiát, amit ki tudja, ki tanított nekik, akkor nem csalódtak volna, és tudjátok, ma is így van, hogy a saját Isten képedben, abban, ami te elképzelsz magadnak, hogy az Istennek ilyennek kell lennie, és ő ilyen is, abban lehet, hogy sokszor csalódni fogsz. De abban a Jézusban, aki itt járt a földön, aki kijelentette magát, akiről szól az evangélium és a Biblia, abban a Jézusban, ha odafigyelsz rá, és meghallod őt, benne nem fogsz csalódni soha. Ez az első üzenete a mai történetünknek. De egy kicsit lépjünk közelebb, és engem, amikor készültem, érdekelt, lehet, hogy bennetek is érdekel, hogy vajon mi lehetett a tanítványok kudarcának az oka. Miért van az, hogy ők, akik Jézusnak a legközelebbi követei voltak, és apostolai lettek, miért nem tudják kiűzni, és nem tudták kiűzni az ördögöt ebből a gyermekből? Ugye tudjuk, hogy Jézus felkiált, ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Igazából fogalmam sincs, hogy pontosan Jézus mit látott, mire gondolt, de nyilvánvaló, hogy a tanítványainak a kudarca ihleti belőle ezt a felkiáltást. Szól az az egész nemzedéknek, hisz nem csak azt mondja, hogy ó, ti hitetlen és elfajult tanítványok, hanem nemzedék. És amikor ezt olvassuk, hogy elfajult, akkor azt a szót kell ebben lássuk, mert eredetileg azt is jelenti, hogy megromlott, kicsavarodott, perverz nemzedék. Talán egy kicsit már halljuk is azt, hogy mintha a mi mai generációnkról, vagy nemzedékünkről is mondhatná ezt Jézus. De mikor alapjaiban rendülnek meg olyan értékek, és olyan eddig senki által meg nem kérdőjelezett dolgok, mint amiket ma próbálnak ránk tolni, és érezd rosszul magad, hogyha te ezt nem annyira tudod bevenni, ma is mondhatná, ó, hitetlen és eltorzult, kifacsarodott, perverz nemzedé. De mit láthatott ott Jézus akkor a tanítványaiban? Azt ugyebár tudjuk, hogy a római levél első fejezete leírja nekünk azt, hogy mi az oka az evangéliumnak egyáltalán. És ezt ki is tudnánk vetíteni, kérem, hogy ezt a pár verset, amit most olvasok, vetítsük ki. Róma 1.18-ban Isten azt olvassuk, Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. És a 21. vers, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Nos, aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy ez a rész arról szól, hogy a teremtésben Isten kijelentette magát, és ha valaki a teremtést vizsgálja, értelmesen odafigyelve, akkor rá kellene jöjjön, hogy Isten igenis van. És az egészben az ő dicsősége mutatkozik. Most azt látjuk ebben az igében, hogy ezt az emberek nem vették figyelembe. És ahogy ezt folyamatosan elhagyták és elhanyagolták, egyszerűen eltorzult a gondolkodásuk. Hiába valóságra kezdtek jutni, és ráborult a sötétség a szívükre. És onnantól kezdve olyan dolgokat kezdtek el természetesnek és igaznak tartani, ami egyáltalán nem az. És azt gondolom, hogy valami ilyesmi van emögött, amikor Jézus felkiált, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzedék! Meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Most azt gondoljuk mi sokszor, hogy a római keresztényekre vonatkozott ez, de mondjuk mi a teremtésben nem kételkedünk, jobb esetben. Elfogadjuk mi azt, hogy Isten teremtette a világot. Igen ám, de amikor azt olvastuk a római levélben, hogy Isten kinyilatkoztatta magát, akkor nekünk már van egy ennél sokkal egyértelműbb kijelentésünk, kinyilatkoztatásunk. Egyrészt maga Jézus. Isten akaratát tökéletesen kinyilatkoztatta. Másrészt a Szentírás, a Biblia, ami azt foglalja össze, és arról tesz bizonyságot, hogy Isten hogyan nyilatkoztatja ki magát. És amikor mi előttünk ott lehet a Biblia, és megismerhetnénk belőle Istent úgy, ahogyan ő azt akarja, és úgy, amilyen ő, de félretesszük. Vagy nem értjük. Vagy egyszerűen csak nem akarjuk elfogadni, akkor az történik, ami a tanítványokkal történt, hogy nem azokban a dolgokban kezdünk el járni, hanem valamiféle hiába valóságban sötétség borul az elménkre, és egyszerűen képtelenek leszünk kezelni azokat a dolgokat, amiket Isten segítségével egy az egyben kezelni tudnánk. Nekünk a Bibliánk a legfontosabb, testvérek, és hadd kérdezze most meg tőlünk az ige, hogy mi a helyzet azzal? Hisszük-e mi úgy a Bibliát? Tanulmányozzuk-e úgy, mint ahogy a teremtést kellett volna azoknak, akiknek még nem volt Bibliájuk? És felismerjük-e belőle Istent? És adjuk-e neki a dicsőséget, és éljük-e azt, amit ő tőlünk vár? Vagy a hitetlenségünk, a gonoszságunk eltakarja előlünk, és járunk mi a saját dolgainkban, a saját magunk útján. Ez azért is érdekes, mert emlékeztek rá talán, hogy a 9. fejezetünk elején már kaptak erőt és hatalmat a tanítványok arra, hogy démonokat üzzenek, hogy betegeket gyógyítsanak. És kettesével elmennek, és aztán visszajönnek, és örvendeznek azon, hogy micsoda eredményeket értek el. Most itt vannak újra, pár nappal, pár héttel, ki tudja mennyi idővel később, és ugyanabban a feladatban az összes tanítvány, 3-at kivéve, de 9-en együtt kudarcot vallanak. Mi történhetett itt? És erre kiállt fel valószínűleg Jézus, ó, hitetlen és elfajult nemzedék. Hát nem megmondtam nektek, hogy hatalmatok van az ördögök felett. Üzzétek ki és gyógyítsátok őket. Hát nem tapasztaltátok már meg ti saját magatok, hogy amikor ebben engedelmesen jártatok, az ördögök engedtek nektek. Most mire gondoltatok? Most hova tűnt a hitetek? Most miért nem csináltátok következetesen azt, amit már mindenki azt gondolhatta, hogy már egyszer megtanultatok? Hová tűnt ez a hitetek? És valószínűleg, mivel következetesen nem hitték el azt, amit Jézus mondott nekik, talán mi is ilyenek vagyunk, következetesen nem hisszük el ezeket. Jól esnek talán, néha biztató, de következetesen nem aszerint lépünk, amit az Isten igéje a szívünkre helyez. Akkor Jézus csalódását és fájdalmát fejezi ki ezzel a felkiáltással. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék! Mikor értitek már meg? Meddig szenvedlek még titeket? Meddig kell ezt a szélmalom harcot veletek vívnom? Az emberek ezeket a természet feletti dolgokat csodáknak tekintették, de nem az Isten jelenlétének az igazolásaként, hogy megtérjenek, hogy valóban itt van köztünk az Isten, a Messiás. Aztán a Máté és a Márk evangéliumában úgy folytatódik ez a történet, amit itt Lukács nem ír le. Máté azt mondja, megkérdezték a tanítványok, külön, mikor már csak ők voltak, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni. És ez egy nagyon izgalmas kérdés. Máté úgy folytatja, hogy Jézus szerint a hitetlenségük miatt. És akkor mondja el azt a példázatát, hogyha annyi hitetek lenne, mint egy mustár mag, és azt mondanátok ennek a hegynek, hogy ugorj a tengerbe, vagy annak a fának, hogy szakadj ki gyökerestől, akkor megtenné azt a hitetek hiánya miatt. Vagy Márk azt mondja, hogy Jézus azt is hozzáfűzte neki, hogy ez a lélek csak imádság és böjt által űzhető ki. Valószínűleg a tanítványok hiányt szenvedtek az igazi imádságban és böjtben is. És ez nem azt jelenti, hogy ott és akkor miért nem mondtak el egy imádságot, hanem azt jelenti, hogy úgy összességében az életüket nézve felkészületlenek voltak. Mert nem hatotta át az életüket a béke időben történő készülés, hogy felkészüljenek, és imádsággal és bőjtel menjenek minden napjukra és minden kihívásuk elé. Hadd mondjam azt, testvérek, már erről beszéltünk, hogy a béke időben, amikor nem vagyunk éppen benne, akkor kell felkészülnünk bizonyos dolgokra. Ha valaki nem készül előre, akkor váratlanul éri. Most itt vannak ezek a törökországi, meg egyéb országbeli földrengések, ott lehetséges, hogy nem is lehet előre készülni. És ha nem készül valaki előre, katasztrófa éri. Ott már mindegy. Ha rámomlott a ház, már nagyjából mindegy. Vagy egy sportoló, amikor az olimpiára készül, hiába melegít be előtte, hogyha nem készült már éveket arra a versenyre, amikor a kihívás előtt áll. És ez ugyanígy van hitben is. Ha nem imádkozunk, ha nem böjtölünk, ha nem gyakoroljuk a hitünket úgymond békeidőben, amikor nincsen komolyabb probléma az életünkben, akkor valószínűleg nem fog menni akkor sem, amikor ránk szakadnak a bajok. Ez az oka annak, hogy itt a tanítványok kudarcot vallanak. De hadd összegezzem ezt, mi tehát a kudarc oka? Azt mondja Jézus, hogy kicsiny hitűek, még egy mustármagnyi sincs bennük, illetve az imádság és a böjt hiánya. A kicsiny hitűség, valamint az ima és a böjt hiánya az életünkben, ezek szerint teljesen összefügg. Nem lesz nagy hited, ha nem imádkozol és nem böjtölsz. Ha pedig nincsen hited, nem kell nagy, csak egy mustármagnyi. Ha pedig ez nincs, akkor teljesen másképpen fogod látni a dolgokat. Fogalmam sincs, hogy Jézusnak szüksége volt-e arra, hogy a hitét gyakorolja. Hogy kellett-e neki hinnie. De én úgy tudom elképzelni, hogy ahogy számunkra ma már természetes a technika világa, hogy egy mobiltelefonról hívásokat indítunk vezeték nélkül a világ másik végére, meg elképesztő dolgokat lehet egyetlen egy kis készülékkel csinálni. Talán olyat, amit a nagyszüleink el sem tudtak képzelni, és azt mondták volna, hogy ez egy bődületes hülyeség, hogyha azt gondoljuk, hogy majd valamikor ilyen működni fog. Ma meg már azt tartjuk furcsának, ha valami nem működik ebben a technikában. Az az, ami megakaszt minket, az az, ami megállít minket. Hogy miért nem működik? Akkor vagy le kell cserélni, vagy valami probléma van. És az a baj, hogy mi a hittel, hogy pont az ellenkezőjét gondoljuk, hogy azon csodálkozunk, ha valami működik. És Jézusnál inkább az lehetett, hogy ugyanolyan természetes volt számára a hit, az, amit az Atya cselekszik rajta keresztül is, mint nekünk az, amikor kezünkbe vesszük a telefont, vagy a távirányítót. És Jézus azon csodálkozott volna, hogyha valami nem működik, mint ahogy mi tesszük, ha nem működnek a szokott dolgaink. Most kérdés, hogy akkor kellett neki hit, hogy ő egyszerűen ebben élt és mozgott. És azt gondolom, inkább ez a második. És valószínűleg erre akar bennünket is nevelni. Még egy dolog jutott eszembe, hogy mit tesz a hit az életünkbe, és annak a hiánya. Ugye most én kiírnék, tegyük fel bármit ide a kivetítőre, ha valaki csak szemüvegben lát, akkor ő felőle bármi lehetne odaírva, nem, egyszerűen nem érinteni. De ha a szemüveget feltesztük és élesen el tudjuk olvasni, az hatással van ránk. Pedig igazából mi változott? Annyi, hogy látjuk, ami ki van írva, vagy nem látjuk. Elhisszük, vagy nem hisszük. Egy nagyon érdekes történet a Kettő királyokban, ami nagyon jól jelképezi és leírja a hitnek a lényegét. Arámok meg akarják támadni egyszer Izraelt valamikor a történelembe, és éppen Elizeus a prófétája Izraelnek, és az a próféta, bárhova helyezkednek és csoportosulnak az arám seregek, Istentől kapott tudással mindig megmondja az izraeli királynak, hogy itt vigyázz, ott fognak betörni, és egyszerűen felbosszantják ezzel az arám királyt, hogy nem tud hadjáratot indítani Izrael ellen, mert mindig ott vannak, ahonnan ő próbálkozik. És akkor feltételezi az arám király, hogy valaki besúgó van köztünk. Ki lehet az? És elkezdi keresni. Aztán megmondják neki, hogy Izraelben van egy próféta, Elizeusnak hívják, és az még azt is megmondja az ő királyának, amit te otthon álmodban, vagy titokban a hálószobádban beszélsz. Na akkor felkerekedik ez a király. Akkor menjünk el ehhez az Elizeushoz, és tanítsuk egy kicsit Móresre. Egy nagy hadsereggel oda megy a háza elé, és először Elizeus szolgája veszi észre ezt a hatalmas csapatot. És a félelem szemével lát, s megy be, mondja az urának, a profétának, hogy végünk van, elvesztünk. Itt van az arám csapatok a házunk tövében, nem tudunk mit csinálni. És egyszerűen Elizeus csak annyit mond, többen vannak a mi oldalunkon, mint velük. És aztán imádkozik Istenhez, hogy nyissa meg az ő szolgájának a szemét, és elképesztő dolgot lát, hogy azon a hegyen, ahol Elizeus lakott, tele van harci szekerekkel, lovakkal, lovasokkal, angyali seregekkel, egy akkora csapattal, ami mellett elenyésző volt az arám sereg. És akkor megnyugszik a szolga. És aztán most nem folytatom a történetet, olvassuk el, hogy folytatódik, szerintem nagyon izgalmas. Amit szerettem volna ebből kihozni, hogy nem változott igazából semmi. Egyszerűen annyi, hogy ennek a szolgának megnyílt a szeme valamire, ami egyébként ott volt, de ő addig nem látta. Elizeus pedig látta azt a hitével, és ezért tudott békességben maradni. Hasonló stabilitással, mint ahogy Jézus, egyszerűen nem inog meg. A hitünk arra jó, testvérek, hogy lássunk a valóságon, valóságnak olyan elemeit, nem mondom ezt, hogy a valóságon túl, a valóságnak olyan elemeit, amit a hit szemüvege nélkül nem látunk, pedig ott van. És ezt akarja nekünk tanítani az Isten. Ugye erre jó a hit. Hogy a valóságnak egy sokkal nagyobb szeletét látod, érzékeled, tapasztalod, sokkal nagyobb szeletével tudsz számolni, mint csak a fizikai szemeiddel. Mint csak a fizikai érzékeddel. Lehet, hogy a fizikai szemed szerint félned kellene. Egy bizonyos szituációba, és a félelem miatt kudarcot vallasz. De hogyha a hit szemével látsz dolgokat az Isten ígéretei szerint, akkor egy hatalmas tér és olyan lehetőségek nyílnak előtted, ami által győzni fogsz. Ez a különbség a tanítványok kudarca és Jézusnak a győzelme között. És még nagyon gyorsan, itt a legnagyobb kontraszt, amikor kiűzi ezt a fiúból a démont, és mindenki újjong, és csodálkozik, és örvendezik, és akkor Jézus azt mondja, jegyezzétek meg ezt jól. Vagy így is fordíthatnánk, ragadjon ez bele a fületekbe, hogy az emberfia nem sokára emberek kezébe adatik. Nem szabad elszállniuk ettől, a győzelemtől. Nem lehet azt gondolni, hogy na, ez megmarad, ez hasonló élmény, mint fönt a hegyen. Nem Jézus azt mondja, azért ebben a valóságban, vagy ehhez a valósághoz az is hozzátartozik, hogy nem sokára az emberfia az emberek kezébe adatik, és meg fogják ölni. Mintha azt akarná nekik mondani, hogy minden éljenzés és emelkedett pillanatban is jusson az eszünkbe, hogy az emberfia miért jött erre a világra. Nem azért, hogy a mi kényelmünket, a mi fizikai testi épségünket igazgassa, helyreállítsa, hanem azért, hogy üdvözítsen, azért, hogy a bűneinket megbocsássa, azért, hogy örök életet ajándékozzon. Ezért nem biztos, hogy itt a Földön minden pillanatban jól fogjuk érezni magunkat. És azt is látni kell, Már a tanítványoknak most, hogy Isten terve nem félrecsúszott azzal, hogy megölték Jézust a kereszten, hanem ez volt Istennek a terve. Tudnunk kell ezeken keresztül, testvérek, hogy itt a földön nincs olyan áldás, aminek ne lenne árnyéka is egyben. És így kell tekintenünk a sikerekre, így kell tekintenünk minden áldásra, hogy árnyéka is van ezeknek. Jézus már másodszor említi ezt nekik. Valószínűleg azért, mert időbe telik, hogy hozzászokjanak és megértsenek olyan dolgokat, ami nekik nincs benne a rendszerükbe. És mennyi ilyen dolog van nekünk is. Akár Istennel kapcsolatban, akár a világlátásunkkal kapcsolatban, hogy Isten olyan dolgokat mond nekünk, ami alapból nincs benne a rendszerünkben, amiket nem szeretünk hallani, amiket teljesen másképp látunk. Sokszor ehhez nekünk is idő kell. És a kérdés az, hogy vajon adsz-e időt magadnak, hogy megértsd, hogy az Isten mit akar veled, hogy mit mond neked az Isten. Vagy egy győzelem, vagy egy kudarc, és rögtön azonnali ítéletet hozol. Én is olyan sokszor vágyom arra, hogy a bárcsak ezeknek az igéknek, vagy igehirdetéseknek azonnali hatása legyen. Az én életemben, meg a tieitekben. És újra, és újra, és újra csak azzal szembesülök, hogy mintha el sem mondtam volna. Mintha nem is lett volna vasárnap Isten tiszteletünk. Mindig ezt várnám, de aztán meg kell tanulni nekem is, nekünk is. Jézus is tudta ezt, hogy ez így működik. Ha ő mond valamit, az nem fog azonnali hatást teremni sok esetben. A kérdés, hogy vajon mi tudjuk-e? Adsz-e ezért időt magadnak, hogy ismerkedjél az Isten gondolataival, amelyek számodra teljesen idegennek hatnak? Hogyha valamit nem értünk meg az igéből, lehetséges, hogy azért van, mert nem is akarsz Jézussal együtt lépni. Mert azt mondod, ezt az igédet, Uram, meg se akarom hallani. Lapozzunk valami olyanhoz, ami vidámabb. Keressünk belőle valami olyat, ami egy kicsit simogatja inkább a lelkemet. És egyszer csak azt veszed észre, azok sem működnek. Miért? Mert nem akarod megérteni, mert nem akarsz Jézussal együtt lépni, mert sokszor meg akarsz maradni a saját elképzeléseidben. És azt mondja Jézus, amíg ebből nem mozdulsz, addig csak erről fogok neked beszélni. Addig csak ez fog hatást hozni a te életedben. És ha majd ezzel tudtunk lépni, akkor megtapasztalod a többit is. Azt gondolom, testvérek, hogy ezek a kudarcok okai a tanítványok életébe is, és ezek lehetnek a miénkben is. De ugyanezek hozhatják el a győzelmet is. Úgy, ahogy Jézus egyetlen szavával, vagy érintésével, vagy bárhogyan ki tudta űzni az ördögöket, és meg tudta gyógyítani a rászoruló embereket. Adja az Úr, hogy ezt megértsük, s így tudjuk mi is gyakorolni. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében a kijelentésedért, az igédért, azért, hogy újra és újra visszaterelsz ahhoz, aki te vagy. Köszönjük, hogy leleplezed azt, hogy amikor csalódunk, akkor valójában nem benned, hanem emberekben, vagy a saját elképzeléseinkben, saját kis teológiánkban, az általunk épített istenképekben csalódunk, de benned nem fogunk. Köszönjük ezt neked, újra és újra ezt látjuk, ezzel szembesítesz. És kérünk téged még azért, hogy ha tudjuk elkerülni a saját életünkben a tanítványok kudarcát, hadd tegyük ezt úgy, hogy valóban imádsággal, böjtöléssel, hittel tudunk erősödni, hogy majd amikor szembe kell nézni fájdalmas, nehéz szituációkkal, akkor legyen hozzá erőnk, mert felkészülten várjuk azokat. Ebben kérünk, hogy segíts minket, tudjunk előrelépni, ha akarunk. Köszönjük, hogy te ebben mindent megadsz nekünk, segítségünkre vagy, és legyen ezért áldott a te neved. Kérlek, hallgass meg most a magunkban csendben elmondott imádságainkat is.